Ami ó esztendei, hálaadó Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Hálaadó Isten tiszteletünket, szép hálaadó dicséretünkkel kezdjük. A 268-as számú dicséretünket énekeljük. 268. dicséretünk. Mind a négy versét, 268-as számú, az első vers így kezdődik, dicsérjük hálaadással az egy fő valóságot.
Thank you.
helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, számba se tudjuk venni a Te jó téteményeidet, amelyért illő dolog lenne ma hálát adni Te neked. A mögöttünk lévő esztendőt ajándékba kaptuk Te tőled, hordoztál benne, gondunkat viselted. Köszönjük, hogy mindenre gondod volt, testi és lelki, épségünkre, egészségünkre, és legfőképpen arra, hogy a Te utadon maradjunk. Így vezettél bennünket most is ide a Te házadba. Köszönjük neked azt, hogy nem érdemeink szerint bántál velünk, nem rossz döntéseink sorra határozta meg életünket, hanem a Te irgalmasságod és kegyelmed. Mindig több voltál, mint amit el tudtunk képzelni, és amit tudtunk várni Te tőled. Valóban így adunk hálát azért, hogy megélhettük ezt a mai napot. Sok minden ott van a lelkünkben, amit ez az év gyűjtött össze számunkra. Sok mindent nem értünk még. Sok nehézség és teher is van benne. Az évfordulók mindig jelentik számunkra az emlékezésnek is az idejét, és mindig voltak jobb idők és nehezebb idők az életünkben is. Köszönjük, hogy most is azzal a reménységgel vagyunk itt, hogy ismersz minket, tudod a gondolatainkat, érzed az érzéseinket, és neked van erre gondod és törődésed. Így várjuk most is a Te ígédet, amely elgondolkoztathat, afelől, hogy ki vagy Te nekünk, és kik vagyunk mi, akik most ide borulunk a Te lábad elé. Kérünk, hogy adj nekünk engedelmes szívet, és engedd, hogy a Te ígéd legyen az, amely összegzi a gondolatainkat, mikor visszafelé tekintünk, és a Te ígéd legyen majd az, amely újraindít egy új esztendőben. Ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat, légy itt közöttünk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására jöjjetek együtt, készüljünk a 105-ös Zsoltárunk éneklésével. A 105. Zsoltárunknak az első versét fogjuk énekelni. A 105. Zsoltár első versét, adjatok hálát az Istennek. Isten igéjére figyeljünk ennek az esztendőnek utolsó napján, ahogy szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből. A 33. Zsoltárt olvasom, annak valamennyi versét. Vigadjatok az Úrban, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak citera szóval, 10 húrú lanttal zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek. Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik, szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével tele van a föld. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét, szájának lehelete, gáttal torlaszolta el a tenger vizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait, de az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint az Úr a mennyből, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájunk szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovasoktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi pajzsunk és segítségünk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Kedves évbúcsúztató gyülekezet, egy nagyon szép zsoltár himnusz az, amit most elolvastam, a bibliaolvasó vezérfonalunk hálaadó zsoltárnak rendelte erre a mai napra, és nagyon szépen összefoglalja az Istennek azt a gondviselését, amellyel mindig körülveszi a mi életünket. Hosszú ez a zsoltár, és senkitől nem várhatom, ige hallgatótól, hogy minden mozzanatára most majd úgy visszaemlékezzen, majd inkább én szeretnék visszaidézni egy-egy gondolatot belőle. Ez a zsoltár, ez egy olyan lelki zárszámadás az életünknek. Aki ismeri ezt a kifejezést, hogy zárszámadás, az vagy azért ismeri, mert cége van, vagy azért ismeri, mert könyvel, vagy azért ismeri, mert tudja, hogy az élet néha papíron, számokkal is megjelenik, és ezeket össze kell adni, és ki kell vonni. És aztán ennek lesz egy egyenlege. Ez az egyenleg, ez vagy egy kicsit megdobogatja az ember szívét, és azt mondja, hogy pozitívban vagyunk, ami azt jelenti, hogy valamit nyertünk, vagy elkeseríti az embert, és azt mondja, hogy igen, átcsúsztunk a negatív oldalba. Több volt a nehézség, több volt a kiadás, több volt a próbatétel, és aztán talán van egy nagyon-nagyon szűk kis metszete a dolognak, amikor valaki úgy érzi, hogy se nem nyertem, se nem veszítettem. Ez a lelki zárszámadás, ez már az elején ebben a zsoltárban megfogalmazódik a konklúzióval, megfogalmazódik az összegzéssel, és azt mondja, hogy az igaz emberekhez illik a dicséret. Ez nem a magunk vállának a megveregetés, hogy igaz ember voltam, hát megdicsérhetem magam. Ezt az évet is valahogy teljesítettem, a családom egyben van, a gyermekeim megvannak, jobban, kevésbé jobban, de tudtam igazgatni az életüket, megvannak a szomszédaim, megvannak a barátaim, elvégeztem a munkámat, jó évet zártam. Hanem a zsoltár író egyenesen az égre tekint, és azt mondja, hogy az Istent illeti meg ezért a dicséret. Ő adta hozzá az erőt, ő adta a bölcsességet, ő tette helyére a félresiklott dolgaimat, mert ha most belenézünk a lelkünkben, volt az évnek egy-két olyan pillanata, amikor egy lyukas garast nem adtunk volna az életünkért, vagy a döntéseinkért, vagy nagyon rezgett a léc, hogy mindent el fogunk veszíteni. Most mégis itt vagyunk, és az igaz emberekhez illik az Istennek a dicsérete és a hálaadása, és ezt a zsoltárírói is nagyon jól érzi és látja. Tudja jól, hogy ő úgy igaz ember, hogy az Isten megigazította őt. Mindig a helyére billentette ott az életét, ahol az élet kisiklóban volt, és ez a megigazítás az, ami bennünket is idáig elvezetett. Ebből a zsoltárból, ami nagyon szép 22 vers, és érdemes otthon újból elolvasni, talán még éjfél előtt is, ha valaki ezt megteheti, hogy zárja az évének minden imádságát, akár ezzel a hálaadással, három nagy egységre bomlik szét, és ez a három nagy egység Istennek három tulajdonságát próbálja megfogalmazni. Istenről beszélni nagyon nehéz. Emberi szavakat használunk az ő leírására, és néha azok a tulajdonságok, amelyek mi bennünk megvannak, azokat vetítjük ki Istenre, hogy ezek lehetnek benne is, de tökéletes mérték szerint. És így beszél a zsoltár arról, hogy Istennek van szája. Isten tud beszélni. Aztán így beszél a zsoltár arról, hogy Istennek van szíve. Az Isten szívében vannak érzések, gondolatok és tervek. És harmadjára beszél a zsoltár arról, hogy Istennek az életében nagyon fontos az, hogy ő lát bennünket, hogy ő néz minket, hogy figyeli az életünket. Ezt a hármat szeretném röviden ide tenni, hogy hogyan is jellemezt az elmúlt esztendőket Istennek ez a fajta törődése és jelenléte. Istennek van szája, amivel szólított bennünket. Isten tud beszélni. Ez általában úgy természetes a mi számunkra, igehallgató emberek vagyunk, és kinyitjuk a Bibliánkat, és mindig azt gondoljuk, hogy persze, hogy Isten tud beszélni. De nagyon nagy kérdés, hogy Isten tudott-e hozzám szólni? Mit értettem meg a szavából? Mi az, amit úgy közel tudott hozni Istennek az üzenete, a mondani valója az én életemben? Sok mindent ismerünk már a Bibliából, és sok mindennek megvan a helye az életünkben, de mégis valahogy vágyódunk arra, hogy egy-egy mondat, egy-egy üzenet úgy jobban kiemelkedjen, és úgy megragadjon bennünket. Valahol az évet így is lehet egy kicsit visszapörgetni, hogy vajon Istentől mit értettem meg, mi volt az ő szavában benne, találkoztam ezzel a szóval. A Zsoltár nagyon szépen leírja, hogy Isten szavának milyen a természete. Isten mond valamit, és az meg is lesz. Ott történik mindig valami. Ha nem történt semmi velem, akkor az Isten szava sem tudott engem megérinteni. Akkor annak volt valami akadálya. Vajon mi volt az akadálya? A teremtésben, amikor Isten azt mondja, hogy legyen és lett, akkor az nekünk egy olyan csodálatos dolog. Ebben az évben is teremtett Isten, és az ő szavával sok mindent előállított. Többször álltunk meg itt, és gyermekeket kereszteltünk. Ezeknek a gyermekeknek az élete az Istentől volt, mert azt mondta, hogy legyen. És volt olyan élet, amelyhez Isten egy másik életet rendelt, és azt mondta, hogy ők ketten együtt legyenek. És volt olyan helyzet, ahol én elvesztettem valamit, és Isten azt mondta, hogy adok helyette valami mást, legyen az az életedben. És volt olyan, hogy én elvesztettem valamit, és Isten azt visszaadta nekem, mert azt akarta, hogy ez az enyém legyen. Ezek nagyon fontos dolgok, és ezek mellé aztán azt is megértettük, hogy tényleg az Isten szava ellenében nem lehet beleállni. Ha az Isten azt mondta valakinek, hogy gyere haza, akkor az hazament. Akkor az most nincs itt velünk. Akkor őtől elbúcsúztunk. És az Isten szava az ilyen komoly szó, hogy tényleg megvalósul, amit ő eltervez, amit ő kimond vele, amit általa eltervez a mi életünkben is. Jézusnak van egy nagyon szép példázata, és azt hiszem, hogy szinte felesleges végigmagyaráznom, csak fel kell említenem, mert ismerjük mindannyian, amikor Jézus azt mondta, hogy az Isten szavával szemben ott van viszont az embernek a befogadó készsége. És akkor magyarázza Jézus a tanítványainak, a magvetőnek azt a csodálatos példázatát. Hiába van az Isten szavába sok erő, hogyha az az erő nem tud beleáramlani az életembe. Lehet, hogy sokszor az a mag az út félre esett. Tényleg sokszor elképzelhető, hogy nem volt időm az Istenre. Annyi minden teendőm sokasága mellett egyszerűen belepottyant az életembe egy-egy üzenet, de nem volt vele lehetőségem kezdeni valamit. Ezt rá lehet kenni a világra, és rá lehet kenni egy rohanó életre, de az Isten mégis azt kérdezi, hogy hát akkor mi lett az én beszédemmel? Aztán az is lehet, hogy sokszor rajongói voltunk az Isten szavának, úgy, mint ahogy a sziklára ráestek azok a bizonyos magok. Amikor úgy feltüzelt egy-egy alkalom, amikor úgy éreztem, hogy ott vagyok az Isten közelébe, és tenni kéne végre valamit. Most már jó lenne érteni az Istennek azt az akaratát, ami rám nézve valósulhatna meg. És aztán mindig valahogy ez a nagy láng úgy ellobbant, és nem maradt belőle semmi. Visszazutyantam abba, amiben vagyok. A keserűségembe, a sikertelenségeimbe, a kudarcaimba, a nem mennek a dolgaim életérzésbe, és nem maradt ez állandó. És talán a legtöbbünknek, és talán a legnagyobb százalék meg itt veszett el, amikor a mag beesett a tövisek közé. Amikor össze-vissza szúrt bennünket az élet, amikor annyi mindennel akartunk megküzdeni és felvenni a harcot, és sok mindenben megpróbáltuk magunkat, és jöttek a betegségek, és jöttek a próbatételek, és elment a kedvem bizonyos dolgoktól, és aztán ezzel az Isten igéje is ott való elvesztette a hatását az életemre nézve. Sok volt ez. Olyan gyorsan elrepül egy év, és mégis annyi minden benne van. Annyi kísértés is benne van, hogy az Isten igéje ne maradjon meg az én szívemben. És a jó föld, mondja Jézus a végén. Hát hol van az a 30, 60 vagy 100-szoros termés? Vajon benne van-e a hálaadásomban? Vajon én tudom-e, hogy mennyi mindent kaptam az Istentől? És azt kimerem jelenteni itt, hogy akik itt ülünk, összetudnánk azt a 30, 60 vagy 100-szoros ajándékát vagy áldását szedni az Istennek az életünkben, amire nem voltunk méltók. Ilyen csodás az Isten beszéde. Az Isten szól. mindig is szólt, és én is szólhatok hozzá. És így lett ebből egy párbeszéd, így születtek meg az imádságaink, és abban benne volt minden. Bele tudtam tenni a keserűségemet is, ha valami nem ment, és bele tudtam tenni a hálaadásomat is. Egy csodálatos dolog, hogy az Isten szól, és én is szólhatok hozzá. Aztán ott van a másik nagyon szép tulajdonság, amit a Zsoltár író is olyan szép képekkel fogalmaz meg, hogy Istennek van szíve. Az Úr szeretetével telve van a föld, és ez a szív, ez nem csak szeret, ez nem csak egy ilyen életérzés benne, amire mi is oly sokszor vágyunk, hogy jó lenne szeretni, meg szeretve lenni, hanem egyből hozzáteszi a Zsoltár író, hogy ott az Isten szívében formálódik ki az az akarat az én életem felől, hogy mi legyen velem. Hogy az Isten kigondolja, hogy mi legyen velem. És ő nagyon szeretne ezen az úton engem rajta tartani. Ezért adtunk hálát az imádságban, hogy az Isten megtartott minket ezen az úton. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy egy-egy kis botlásból milyen nagy mélységek tudnak megszületni. És az Isten ezt is valahogy kiigazította, valahogy a helyére tette, mert az Úr szeretetével telve van a föld. És tényleg ebből éltünk. Boldog az a nép, mondja a Zsoltár író, amelynek az Úr az Istene. Mi boldog nép vagyunk. Olyan emberek vagyunk, akiknek az Isten az ő gondviselését ajándékba adta, akikre vigyázott, akiknek megtartotta az életét. Nagy kérdést ezt felez számunkra, hogy mi is vállaltuk, hogy mi az Isten népe legyünk. Egy kicsi kitekintést tegyünk azért a világra, amiben élt az életünk. Ez egy nagyon nehéz év volt abban a tekintetben, hogy az egész világ mozgásban van, és forrong a világ, és most már közel is jött hozzánk, és ez a nagy jövés menés benne, a menekült hullámok, vagy a bevándorlóknak a nagy kérdése, felvetette azért azt a nagy kérdést, hogy én hova sorolom magamat, az Isten népe akarok lenni, és én vállalom-e mindazt, ami ezzel együtt jár majd, vagy jár már eddig is, vagy nem fogom vállalni, vagy kilépek, és azt mondom, hogy ez sok nekem. Jézusnak valahol a tanítványa is így tizedelődtek meg a próbatételekben. Először úgy tűnik, hogy Jézus tanítványának könnyű lenni. Aztán utána rájön az ember, hogy azért ez bizony felelősséggel is jár. Ott hitvallást is kell tenni, ott meg kell állnom a helyemet akkor is, amikor szorítások vannak, mert az Istennek is van egy terve. És Jézus azt mondta, végig olyan tudatosan képviselte, hogy ő az Isten tervétől nem hajlandó elválni. És ha az Isten tervébe a kereszt van benne a végén, és csak utána jön a feltámadás és a dicsőség, akkor azon az úton fogok menni. Az Isten elhozta ebben az esztendőben számunkra is azokat az utakat, amelyeken nem akartunk mi magunktól menni. Ezt nem kívántuk magunknak. Ez a keresztnek az útja volt nekünk is. Mindannyiunknak része volt belőle, a saját személyes életében is. És vállalni kellett, és úgy kellett menni. De boldog az a nép, amelynek az Úr az Istene. Mert neki van valaki, aki vezeti őt, akire tud támaszkodni, akit segítségül tud hívni, akinek tudja jól, hogy a terve az egy jó szándékú terv, az az én megtartatásomnak a terve. És ehhez kellett igazítani valahogy a mi akaratunkat is. Az Isten szívében ott van az ő gondolata, de az én szívemben itt van az én gondolatom. És ez a kettő, ez ismételten összeütközik. Mennyire tanultuk meg vajon azt az imádságot, amit oly sokszor elmondunk, amelyet maga Jézus tanított, és azt mondja, hogy tudom-e azt kívánni, hogy itt a földön is, és az én életemben is minden úgy legyen, mint ahogy a mennyben van, mint ahogy az Isten közelségében van. Akarom-e másolni a mennyei világot a saját életembe? Bele akarom tenni mindazt, ami ott van, hogy az enyémben is benne legyen? Az Istennek ez az akarata. És mi próbáltunk ehhez úgy igazodni, mindig egy picivel jobban. És aztán meg is éreztük, hogy boldog az a nép, amely éppen az Isten akaratában van. Mert mindig boldogok voltunk akkor, amikor valami olyasmi történt velünk, amit az Isten tervezett, mert az jó terv volt, az jó gondolat volt. Ott mindig hálaadás született. És az utolsó, hogy Istennek van szeme, és Istennek a szeme mindent lát. belelát az életünkbe. Elmondja, hogy letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. És az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik a szeretetében bíznak, megmenti őket a haláltól, az éhínség idején is megtartja az életüket. Ez is egy olyan általános ismeret bennünk, hogy persze, hogy Isten mindent lát. De hogy micsoda vigasztalás van ebben, mi, akik menekülünk az Isten szem elől sok helyzetben, hogy Isten ezt se lássa, meg azt se lássa, mert szégyelni való, amit tettem, milyen nagy hálával vagyok, hogy Isten mégis meglátta, mert így legalább tudott segíteni. Hogy nem tudtam elrejteni azt, ami bennem volt. Hogy Isten felismerte azt a nyomorult helyzetet és érzést, amit én érzek nap mint nap, és jöhetett az ő segítségével. Látta az Isten a bűneimet. Nem tudom letakarni. Ezért van ilyenkor az emberben bűnvallás is. És nyilván milyen jó lenne, ha hozzájönne egy fogadalomtétel, hogy a jövő esztendőt úgy akarom megélni, hogy abból kevesebb legyen, hogy Istennek szégyenkeznie kelljen akár miattam is. De milyen jó, hogy mégis látta. Mert abban a pillanatban, hogy én elkövettem a bűnömet, az Isten már akarta adni a menekülésnek az útját. Már készen volt a megterített asztal, lehetett jönni, és ott volt a megbocsátásnak a felkínált lehetősége. És milyen csodálatos dolog volt, hogyha ezt beleépült az életünkbe, és mi is tudtuk egymással ezt így gyakorolni, hogy meg tudtam bocsátani a másiknak, hogy tudtunk újrakezdeni dolgokat. Az Isten szeme lát, és az Isten őrző tekintetében jártuk meg ezt az elmúlt esztendőt is, és ez szükséges volt. Valahol így derül neki a mi valós szükségeink, és így tud Isten erre valami valós megoldást adni. Azt mondja, hogy az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik az ő szeretetében bíznak, és megmenti őket a haláltól. Nem csak arról van szó, hogy mi most itt hálát adhatunk, hogy ezt az évet megéltük, hanem arról is, hogy az Isten valahogy úgy akart ezt az évet nekünk ajándékozni, hogy attól az örök haláltól is minél messzebbre kerüljön az életünk. Hogy ne annak az égisze alatt teljenek a napjaink, hogy elmúlás van. Hogy ne az derüljön ki az életünkből, hogyha elrontunk valamit, annak milyen súlyos következményei nyomaszthatnak bennünket. Hanem valahogy az Isten országához szeretett volna az Isten közelebb vinni. Ahhoz, ami az üdvösségünkben van elrejtve, amiben benne van az örömünk, a boldogságunk, amely a megrodgyant életnek is életet tud adni, nem csak a földi valóságban, hanem azon túl is. Nyilván, hogy ilyenkor az évfordulókon tényleg sokat szoktunk azokra is gondolni, akikkel nem fordul már úgy az emberi időszámítás, de valahol ők is ott vannak az Isten kegyelmébe is. Hisszük és reméljük, hogy az ő életüket is megmentette a haláltól. Ezekkel a hálaadó gondolatokkal vesszük körül azt az örökkévaló Istent, aki hordozott bennünket, és a 33. Zsoltárnak ezek a mondatai egy kicsit vésődjenek oda a szívünkben. Most, amikor elcsendesedünk és meghajtjuk a fejünket, akkor a saját életünket tegyük oda az Isten szín elé, és adjunk hálát azért, hogy megtartott bennünket, mert az igaz emberekhez illik a dicséret, az Isten dicsőítése és a hálaadás az Úrnak. Ezért imádkozzunk.